130. Zsoltár. Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt, minden ő bűnéből.
Uram, hozzád kiáltok, a Grádicsok énekének ez a szép verse, amelyeket a első két versében olvashatjuk. Uram, hallgass meg a számat, figyelj meg füleimet, figyelmesen könyörgő szavaimra. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, mint írja az első verszak. Olyan általános Zsoltár, amit Zsoltár vers, amit igen sokszor hallhatunk, igen sokszor ismételgetünk, és keresztény szinteken sokszor tapasztaljuk, hogy ennek a Zsoltárnak ezt az első versét nagyon gyakran használjuk, Uram, amelyben vagyok, de aztán utána, mintha nagy szünet lenne, nagy pauza lenne, a hetedik verse folytatja szinte mindenki, bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás, meg is szabadítja Izrael minden több bűnéből. Mint a köszönöm is lenne még néhány bibliai vers, még néhány Zsoltár vers, valahogy ilyen megvallós Zsoltára tettük, megvallós Zsoltára, hogy Uram, bajba vagyok, de te aztán biztos, hogyha bízom te benned, akkor megszabadítol. Valahogy egy kicsit üres ez a Zsoltárnak az alkalmazása, kicsit tartalomtalan. Minden Zsoltárnál, amikor az ember előveszi őket, igen nagy nehézségekbe ütközik, hiszen nagyon sok Zsoltár feldolgozás van, Zsoltároknak az értelmét kutató tanulmányok vannak, teológiák, és ennek a Zsoltárnak is természetesen van egy történelmi és kutatási területe, hogy ki is írta, miért írta, hogy írta, miközben elveszik a Zsoltárnak, és meg annyi Zsoltárnak a lényege, és sokszor meg annyi bibliai versnek, történetek is a lényege elveszik. Ez a Zsoltár a Grádicsok éneke, ismerős a Grádicsok énekének a története, felfele a szentély felé, és ennek a Zsoltárnak a zsidó liturgiában bőségesen van helye, és előkelő helye van, nagyon fontos helye van, amikor a 10 félelmetes napon, tehát Jom Kippur előtt, a tóraszekrény kinyitásánál, akkor szokták elmondani egy hitvallásként, Uram, hallgass meg, Uram, kinél van, és így tovább. Tehát maga a bűnbánati napnak, a nagy félelmetes napok utáni engesztelő napnak ez a Zsoltára igazából ma is aktuális, még hogyha hívő emberként is veszük elő, hiszen szükséges lenne nekünk is így ezt megvallani, ezt a Zsoltárt, ennek a teljes tartalmát. Sok kincset tartalmaz. Először is a mélységbe kiáltok hozzád, ennek a magyarázatát elővehetjük a zsidó nép történetéből, elővehetjük Dávid történetéből, sőt odaig elmehetünk tulajdonképpen, hogy Nehémiásnak az is lehetne ez a Zsoltára, amikor ugye a szabadításra várt, amikor Babilonból elindulandó, felkiáltott a nép, hogy Uram, szabadíts meg bennünket a babiloni fogságból, és teljesen ideilleszhető. De rengeteg olyan történet van a zsidó nép életében, amikor tényleg nagyon is aktuális a mélység, a mélységből a kiáltásnak az aktualitása, akár ma is, akár mikor is, bizony nem csak a választott népnek a sajátossága, a helyzete, hanem a mi életünknek is a helyzete. Sokszor olyan, amikor megállunk, Uram, nem bírom, Uram, itt vége, itt padlót fogtam, itt lent vagyok az alján, innét nem tudok fölkelni, és ilyenkor jön a könyörgés, Uram, hallgass meg a szómat, legyenek füleid, figyelmesek, könyörgő szavaimra. Az embernek egy vert, tehetetlen állapota ez, amikor bizony tanácsod a Zsoltár, ebben nekünk is, akik sokszor kerülhetünk ilyen mélypontra, sokszor szükségünk lenne bocsánatra, szabadításra, és ennek a megvallása, a kegyelem, a bocsánat, a szabadításnak, a megvallás, vallása bizony szükséges az életünkben, hogy megszabaduljunk, hogy az ő, ami minden bűnünkből megszabadítson Isten, a bűnöknek a következményeiből. 8. versben, az utolsó versben, itt a bizonság pontosan erről, meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. De mikor szabadítja meg? Ha ismerik ennek a Zsoltárnak az egész felépítését, és meg is éljük azokat. Hiszen ott van, amikor elsősorban a mélységnek az elismerése az, ami fontos a mi életünkben. Innét nincs tovább, itt most lent vagyok a padlón, és itt jön az, hogy hallgass meg az én szómat. Ez a szó nem csak azt jelenti, hogy jaj, nem csak azt jelenti, hogy ki szeretnék jönni, hallgass meg az én számat, és hallgass meg az én szómat, legyek figyelmesek, könyörgő szavaimra. Igen, az első lépés ebben a helyzetben, ebből a mélységben való helyzetben az, hogy én vagyok, ott vagyok, ez a helyzetem, és kimondom azt, hogy az állapotom milyen rossz, kimondom, hogy ezt nem tudom tovább csinálni, és könyörületél, kegyelem után kiáltok, és jön a bizonság. Uram, hogyha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg? És annak az elismerése, hogy a bűnt zsoldja a halál, annak az elismerése, felismerése, így szabadításra, bocsánatra és kegyelemre van szükségünk, akkor történhet valami. Történhet valami, akkor az ígéret, amely 8. versben valóban a mi valóságos ígéretünk, meg is szabadít. De csak ekkor, hogyha elhangzik a számon az a helyzet, hogy hol vagyok, ez pedig a bűnös helyzetem és a vert tehetetlen állapotom, amikor szükségem van kegyelemre, szabadításra, és arra Isten fölemeljen. Kicsoda maradhat meg? Tudjuk-e azt, hogy bennünk sokszor a magyarázat több, a szavaink nem sokat érnek, mert mindig magyarázkodunk. Uram, hát én erről nem tehetek, meg a világ, meg hova születtem, meg mások vittek rossz utakra engem, oly sokszor elhangzik. Elhangzik-e őszintén az én szóm? Bűnös vagyok. Az én szavaim szükségem van könyörületre, szükségem van kegyelemre. Hiszen te nálad van a bocsánat, hiszen egyedül a világ ura az, aki megbocsátatja azt az állapotot, azt, amiért belekerültünk abba az állapotba. És itt egy érdekes kérdés jön elő a 4. versben, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Bizony itt egy nagyon téves gondolkodás kell a helyére tenni az Isten félelemnek a kérdését. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. A bocsánat és az Isten félelemnek az összekapcsolódással szeretném, hogyha megértenénk. Az Isten félelem nem azt jelenti, hogy rettegni kell Istentől. Az nem azt jelenti, hogy Isten könyörületlenül, kegyetlenül ítélő, őlő Isten, hanem azért van bocsánat, hogy féljenek téged. Azért. És itt el kell gondolkodni. Valóban jól féljük-e Istent? Rettegünk? Rettegünk, hogy ezt a bűnt fel ne fedezze Isten az életünkbe, és ezt a következményeket, jaj, inkább takarjuk el, magunkat próbáljuk betakarni, leleplezni, elbújni, mint Káin, vagy mint Ádám, hogy hol vagy erre a szóra, miközben tudjuk, és mégse akarjuk elfogadni, hogy Isten a szívünkbe lát. Hiába bújunk, hiába tűnünk el, félünk attól, aki minden gondolatunkat ismeri. Elég butaság, mert a félelemben való elbújás, a félelemből saját magunkat a sötétségbe elrejteni, bizony teljesen beteg állapot, a bocsánat, hogy féljenek téged. Ezt értelmezni pontosabban kell tehát. Istennek a félelme. Ez egy pozitív félelem. Nem akarok különösebben teológiai értekezéseket összeütköztetni, én nagyon egyszerűen szeretném ezt a Zsoltárt is valahogy közreadni. Mit jelent, hogy félek Istentől? Mit jelent, hogy félek Istentől, és akkor van bocsánat? Annyi, hogy az életem során az Istenfélelem nem más, mint mikor csüngök és keresem azt, hogy hogy is tetszik ez Istennek, hogy is rendelt el, mi az ő akarata, mi az ő törvénye, mi az ő igéje. Minden helyzetben. Mert nem Istentől félek, személyes példámat hozhatom. Én nem Istentől félek, hanem attól, hogy valamit rosszul csinálok. Attól, hogy valahogy Istennek az akarata ellen teszek valamit. Attól, hogy a bajt magam okozom, magam kerülök a sötétségbe, a mélységbe, hiszen a mélységnek a jellemzője a sötétség. Bizony, attól tartok, hogy rosszul lépek. A helyes istenfélelem pozitív istenfélelem. Az az istenfélelem, hogy akarom tudni, hogy holnap, merre, meddig, hány lépés. Akarom tudni Istennek, mi az akarata. Nem akarok elbotlani, nem akarok verembe kerülni, nem akarok mélybe kerülni, valami csapdába beleesni, nem akarok a sötétbe belelépni, a szakadékba. Nem attól félek, hanem a következményektől. Attól félek, hogy nem ismerem Isten akaratát, nem ismerem Isten törvényét, nem ismerem Istennek a bizonságát, nem ismerem Istennek az ígéretét, akár a saját életemre is, és valami mást akarok, mást követek, és máshova leszek, megyek, és akkor Istentől távol kerülök. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged, és Isten itt magyarázza ebben az egy mondatban a Zsoltáros által. Ha ismerem Isten igéjét, akkor ismerem Isten bocsánatot, és hogyha az övé vagyok. Mert Isten igéje nem csak megvilágosít, hanem formális, hogy elvisz bűnbánatra, bűntudatra, és elvisz odáig, hogy kimondhatom, hogy a mélységből kiáltok, hallgass meg. Könyörgök, kegyelmez. És legközelebb, amikor lépek, akkor megint úgy vagyok, nem akarok rosszul lépni. Az én vágyam, testem, lelkem vágya sokszor ütközik Isten akaratával, hogy mások félrevezetnek, mások kínálnak Istenként, bálványként bármit, és félreléphetek. Ez az Isten félelme, amikor fölkel az ember, és úgy kezdi a napot, hogy Uram, úgy szeretném kezdeni a hála áldozattal, a napnak az áldozatával, a napnak az odatevésével az oltárra, úgy szeretném így kezdeni a napot. Ez az Isten félelem. Uram, nem akarok más Istennek, más szellemiségnek a hatalmába kerülni. Uram, mutasd meg az én utamat. Ez a reggeli oltári áldozat, amikor a napomat, a lépéseimet, minden tettemet oda teszek Istenre, mutasd meg, mert te nálad van a bocsánat, és én tudom, hogy azért bocsátottál meg, mert felismertem a bűnömet, felismertem a rossz lépésemet, megvallottam előtted, oda tettem, és legközelebb nem akarok olyat csinálni, és nem akarok még másik rosszat sem tenni, a te akaratodba akarok járni. Ez az Isten félelem. Nem reszketek az apától. Ha egy normális családban az apától félnek, ott előbb-utóbb a gyermek az anya függő lesz, és a férfi nőies. Nem hozok más példákat, de szörnyű bajok vannak keresztény szinteken is, azért, mert az Ószövetség Istenét rettenetes, vérengző Istennek titulálták, és a félelem helyett, Isten félelme helyett egy emberi félelmet, egy reszketést hoztak. Pedig Istennek a félelme annyit jelent, hogy van bocsánat. Van bocsánat. Azt jelenti, hogy van törvény. Szeretném ismerni a törvényt. Nem azért, mert, hanem önmagamtól, önmagam lépéseitől, meg a különböző befolyásoknak a következményétől szeretném megóvni magamat. A világ ott van a mocskával, a bűneivel, a kísértéseivel, a sátán jelentős uralmával ott van. És én úgy félek, hogy véletlenül is az ő hatalmába kerül egy órám, egy napom, egy tettem, egy vágyam. De van bocsánat, és a bocsánat bennünket tanít. Tanít, hogy mi emberek vagyunk, de jó, hogyha vágyunk Istennek, a törvényére, igére, és arra, hogy mi az mi életünkkel a szándéka, és ezt félelemmel tesszük, hogy nehogy a rosszat tegyük, és vágyakozva, hogy csak a jót Isten akaratában tehessük. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében, 5. verszak. Várom, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. És itt is megint van egy Zsoltár üzenet. Várom, és bízom az ő ígéretében. Igen, aki féli Istent, és úgy megy oda, Uram, szólalj meg! Uram, mondd meg nekem a mai napot, mondd meg az életemnek a célját, mondd meg, mi az én feladatom. Akkor ennek egyenes következménye, hogy hallom is az ő ígéretét. Megismerem Istennek, a szavát, Istennek az igét, és a személyes ígéretével is tisztában leszek, ami természetesen az ő igéjében realizálódik, az ő igéjének a fedezetében, ott teljesedhet ki, várja a lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Igen. Nagyon sokszor vagyunk. Nagyon sokszor vagyunk ebben a helyzetben. Isten ígéretét várjuk, de van egy türelmetlenségünk is, és egy jó türelmetlenségünk. Várja a lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Ez nagyon fontos, hogy duplázva van a Bibliában, az őrök a reggelt, tehát ők. Így lehet ez a Zsoltár akár más helyen is aktuális, hiszen a Grádicsok énekének az egyik Zsoltárával találkozunk itt, és bizony ezt átfordíthatjuk arra is, hogy itt a leviták alig várják a reggelt, hogy elkezdődhessen a szentélyben az áldozatok bemutatása, és mivel be voltak oszva a leviták, sorrendbe, mint az őrök, nekik volt feladatuk az áldozatokat előkészíteni és bemutatni. Ha ezt a formáját vesszük a magyarázatnak, ez is jó. Vajon várjuk-e a reggelt? Úgy, ahogy az előbb is említettem, türelmetlenséggel, egy pozitív türelmetlenséggel, hogy Uram, hadd adjam oda, hadd kezdjem az áldozatot, hála áldozattal, hadd kezdjem az áldozatot, hogy odaadom ezt a napot, Uram, köszönöm ezt a napot, köszönöm minden történését, és köszönöm minden szenteld meg, én odaadom neked, te add vissza nekem, hiszen áldozatként a mai napot is oda tettem teréd. Jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Nekem mégis egy másik személyes tapasztalatom érkezett be, gondolatban. Hiszen amikor 45 évvel ezelőtt sorkatonaként megéltem, hogy őrségbe mehettem, akkor magam is alig vártam a reggelt. Alig. Talán ezek a példák is kellenek most, hiszen a korunknak a fiataljai nem is értik, mit jelent az, hogy őrök a reggelt hogy várják. Igen, egy objektumban voltam, hosszú betonfal, sötét, és kint álltam fegyverrel a kézben, és a sötétnek a rejtelmei több, mint súgtak. Több, mint súgtak. A kerítésen levő drót rezzent, mert hol valami éjszakai madár, vagy macska, vagy bármi rámászott, és az ember azonnal a fegyverét fogta, és lőni akart. Jobban féltünk, mint az a macska, amelyik éppen beugrott. Igen, a sötétségben lehet félni. A sötétségben, amikor a fegyver van nálad, akkor is lehet félni. Igen, alig vártam a reggelt. Nem voltam félős, fegyver volt nálam, és egy nagyvárosnak a kellős közepén volt az az objektum, amelyikben magam is szolgálatot teljesítettem, de mégis sejtelmes, rejtelmes, egy kicsit rettenetes, kicsit félelemmel teljes voltam valamennyi éjszaka, amikor kint voltam a falnál. Hiszen abban a sötétben bárki bemászhatott a kerítésen, és ha nem voltam éber, akkor vagy megbüntettek, vagy akár engem is megtámadhatott az, aki bejött. De ugyanígy bentről is kimehetett, kiszökhetett valaki, hogyha nem figyeltem oda, és nem állítottam meg. A sötétben bizony nem könnyű őrködni. És abban a sötétben, amit korunkban megélünk, mert Isten bennünket is őrnek tett oda, aki ismeri Isten akaratát, és az ő szolgálatában van, őrként ott kell lenni a kerítésnél, hogy ne jöjjön be semmi idegen és semmi ellenség, és ne szökjön ki senki olyan területre, ahova nem volna szabad, maga a Mesiás betakarásából. Felelősek vagyunk. De ebben a sötét világban, amikor egyre sötétebb van, bizony félelmetes, hogy milyen szellemiségek, amik be akarnak jönni. Családba, házasságba, közösségbe. És az ember úgy van vele, de jó lenne már világos tegyen. Várja a szellemem, várja a lelkem az Urat. Igen. Ezt a sötétséget, amiben most vagyunk, bizony némi-némi aggodalom, némi-némi félelem beötvözi, beszínesíti. Bizony. Nehéz várakozni. Nehéz várakozni a sötétségben. bármennyire erősen hívő vagy, bármennyire stabil van, van fegyvered, van minden lehetőséged arra, hogy megvédjed azt, akit rád bízott Isten, a családot, házasságot, közösséged, de mégis félelmetes idéket várunk. És ugyanez elhangzik, várja lelkem az adat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt, és ez fokozva van. Aki valóban nem ismeri Istennek az akaratát, nem ismeri Istennek a törvényét, sokkal jobban kell lenni benne a várakozásnak, a vágynak, hogy Uram, mondd meg, adjál világosságot, adjál látást, hogy ne esek semmi csapdába, ne támadhasson meg a sátánnak bármi ereje, és ne menjen ki senki a rám bízottak közül a sátánnak a birodalmába. Várja az ember az Urat, jobban. Jobban, mint az emberi félelem, a szellemi félelem nagyobb, mert tudom azt, hogyha Isten akaratával ellentétesen, vagy azt be nem tartva szolgálok és teszem a családfői, vagy bármilyen feladatomat, nagyon veszélyes tud lenni, hiszen akkor lehet nagyon-nagyon veszélybe kerülni, ha én Istennel nem vagyok szoros kapcsolatban, ha nincsen világosságom. És ebben a pillanatban bízzál az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Ebben a pillanatban ez a versszak számomra bizony eléggé sokat üzen. Bízzál az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem. Hogy is függ össze az őrökkel? Összefügg. Bízzál az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem. A kegyelem csak akkor valóság, ha világossá válik minden. Ha hajnal lesz. Ha az éjszakai félelmed és az éjszakai állapotokat feloldja a fény, a világosság. Amikor a hívő ember életében, a sötétségből hirtelen, és nem csak hirtelen, hanem hajnal hasadtán világosság lesz, akkor észreveszi a közeledő bűnt, bajt, kísértést. Közel van akkor a világosság fényénél az, aki ki akar menni a Krisztusnak a felügyelete, betakarása alól. Akkor világosság válik minden, mert a világosság megmutatja, hogy miben nem félted Istent, és miben használtál más törvényt, más törvényszerűséget, saját elképzelésedet, hogy nem félted Istent, hanem féltél, a bálványoktól féltél. Hogy mi lesz velem akkor, ha? Mi lesz akkor, hogy ha? Nem leszek olyan, meg nem lesz nagyobb, meg gazdagabb, és nem sorolom tovább. Az emberi félelem, amikor fölírta Istennek a félelmét, hogy jaj, de jó lenne tudni, jaj, de jó lenne, és a világosságot ad Isten, akkor megtudod. Megtudod még az ígéretét is, mert ha várod az Urat, várja a te lelked, és bízol az ő ígéretében, megkapod. Bízzál az Úrban, mert nála van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Sokról ezt a Zsoltárt összekötjük úgy, ahogy kezdtem, mélységből kölyáltak hozzád, meg is szabadít. No de, tényleg megszabadít? Kegyelem által szabadít? Hogyan szabadít meg? Csak akkor, ha megértem ennek a Zsoltárnak az üzenetét. Kell hozzá egy állapotom felismerése, kell hozzá egy bűntudat, kell hozzá egy bűnbánat, kell hozzá Isten mindenségének, egyetlenségének az elismerése, kicsoda maradhat meg, Uram, ha te ítélnél, és elismerés a kegyelemnek a szükségességénél ugyanebben a mondatban, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Bocsánat, kegyelem. Ha Isten igéjét magamra vonatkoztatva és jelen állapotomra tudom, akkor valóban van kegyelem. Hiszen ott van az Isten félelme, hogy bocsáss meg Istenem, más tettem, és most rossz nekem, a mélységben vagyok. Bocsáss meg, akarom tudni holnap, hogy ne kerüljek újra kátyúba, ne kerüljek újra verembe, ne kerüljek olyan szakadék szélére. Az ingyen kegyelem nem úgy néz ki, hogy semmit nem kell tenned, hogy ennek a Zsoltárnak az első és a Nyolcadik verse között kihagyod a többit? Nincs. A kegyelem és a szabadítás csak azoké, akik megélik, hogy szólnak, kérik Istent, könyörögnek, megvallják Isten egyetlenségét, hatalmasságát, kegyelmességét, és elmondod azt, hogy Uram, nagyon várlak, jobban, mint az őrök, akik ott vannak a sötétben, jobban, mint a leviták, akik akarnak reggel áldozatot bemutatni, ha őróluk szólna ez a Zsoltár. Jobban várom. Hol van ez a pozitív sürgetés, úgy szeretném bemutatni az áldozatot. Úgy szeretném áldozattal kezdeni a napot. És hol vannunk bennünk ez a pozitív, Uram, ezt a sötétséget nem bírom, adjál világosságot, itt vagyok, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, vizsgáld meg ezt a sötét helyzetemet. Itt vagyok a mélységben, és a mélységnek a jellemzője az, hogy sötét van. A két oldal és az egyéb területek árnyékot adnak. Fölém magasodnak azok, mind árnyékot adnak. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Valamikor fiatal koromban pénzkeresési szándékkal sok minden munkát vállaltunk. És még nagykorú sem voltam, 16-17 éves lehettem, amikor kút tisztítását vállaltam, mert valakivel segítkeztem nála. Úgy gondoltam, olyan szép és jó, hát nem egy nagy dolog lemenni egy kötélen 10-15 méter mélyre, majd kihúznak, kipucolom azt, ami kell. Aztán, amikor leengedtek a kötélvel a kút aljára, akkor összeszorult a szívem. Mert fönn csak egy lik volt. Fönn csak egy pici fényforrás volt a 14 méteres kútba, amire emlékszem. És bizony, hát ha valahol, ott én nagyon rosszul éreztem magamat. Mintha tényleg kútba estem volna, és nincs visszaút, pedig kötél volt a derekamon. Ugye ismerős ez? A mélyből kiáltok. Érzed azt, hogy most már minden bezárult? Érzed, hogy fönt van egyetlen egy lehetőség. Hogy kiáltasz? Nem üzengetsz, nem nyavajgodsz, nem jajgatsz. Uram, itt vagyok lent a kút alján. Hallgass meg a szómat, hallgass, könyörgöm hozzál ki. És az én bűnöm miatt kerültem oda. És Uram, most, hogy itt vagyok a kútnak az alján, egyedül hogy jöhetek ki? Uram, kicsoda maradhat meg ennek a kútnak a mélyén? Senki. Ha ő ki nem emel, de odaadta a kötelet. Odaadta azt, hogy van bocsánat. Van lehetőség, hogy féljed Istent, hogy megkérdezd, miért volt, hogy kútba kerültél, és megkérdezd Isten félelemmel, mi az, amit többé nem akarsz, hogy cselekedjek, mert az nekem jó, én csak akkor nem leszek többet a kút fenekén. Félelmetes ám a kútnak az aljában, félelmetes ám a mélységbe lenni, és várom az Urat, várom a reggelt. Világosság, világosság, különben nincs hívő életed. Világosság, világosság, mert ott maradsz a sötétben, a bűnök kellős közepén. A világosságot vállalnod kell, hogy ő vizsgáljon meg. Hogy ő mutassa meg a legkisebb bűnödet is. És ennek vágynak kell lenni, és nem félelemnek. Olyan félelemnek, hogy van-e még valami? Nehogy elveszem Istennel a kapcsolatot. Nehogy elveszítsem a világosságomat. Van-e ilyen félelem bennünk? Ez a kérdés. És van-e bennünk olyan hit és bizalom és megvallás? Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van kegyelem, és bőséges nála szavaitás. Bízok Istenbe, mert már nincs más. Bízok a kútnak az alján, abba a kötélbe, amivel ő kihúz. Az ő kezérben, ami lenyúl értem. Mert bőséges, nem egyszer és egyéb, hanem mindig is van a szabadítás, és ez azt jelenti, hogy sok-sok kutunk van, és sok-sok kötelékünk van, és sok-sok láncunk van, amit ő meg is akar szabadítani. Hol van bennünk ez az önmagunknak tett bizonság? És ennek a befejező mondata is, hol van bennünk, meg is fog szabadítani. Mitől? Nem a helyzettől, hanem a bűnétől. 8. vers. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnétől, a saját bűneinktől, amiért oda kerültünk a mélységbe, amiért Izrael népe oda került Babilonba, amiért sok-sok történetet mondhatnánk, hogy milyen kút volt Izrael életébe, milyen mélységek vannak kereszténység életébe, milyen mélységek vannak a családok, gyülekezetek, közösségek, családok, házasságok és mindenek közepette, milyen gödrök vannak, mélyek vannak, ahova belekerültünk. És van-e hitünk, hogy meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnétől. Mi úgy szeretnénk, hogy bajba vagyunk, Uram, húzzák ki a pálcból. Valahogy össze kéne olvasni, együtt kellene ezt a Zsoltárt érteni. Amikor a Grádicsok éneke elhangzik, mikor megy menetel fölfele a lépcsőkön a király és a nép, akkor, amikor mi megyünk Isten elé, hadd legyen ez a Grádicsok Zsoltára, a 130. Zsoltár jó tanulmány. Jó tanulmány a hívő embernek a tanácsa, bizonsága a ma hívő emberének. Nem kívánok értekezni arról, hogy ez a Zsoltárnak mi a felépítése, hol szólalt meg, és ki által, és milyen céllal. Én maga a tényről szeretnék most újra és újra ismétlést adni. Isten ahhoz tud szólni, aki tudja, hogy a mélységben van. Ahhoz fog szólni, aki kiált hozzá, aki kéri a kegyelmet, a meghallgatást, aki tudja, hogy az ő bűne bocsánatra vár, és kimondja, Uram, kicsoda maradhat meg, ha te meg nem bocsátasz, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Mindezt a helyzetet sokszor megéljük. Nem feltétlenül életforma, de előfordulhat, hiszen emberek vagyunk. Azon mindezektől megvédhet részben az, hogy Isten félelem, ami életünknek a lényege, amikor figyelünk Istenre, amikor figyelek, hogy mit mond az apa, mit mond az anya, és mit mond mindenek felett Isten nekem, mit mond. Mindig a gyerek csügg az anyján, és amikor a gyerek az apját nézi, hogy mit mond az apa, ennél több. Isten félelem az, ami a szeretettel van telve, hogy nem csak elfogadom, szeretem az atyát, szeretem Isten, szeretem az Urat, mert tudom, hogy amit nekem ad, az több, mint jó. Az maga a kegyelem, maga a bocsánat, maga a megváltás, maga a szabadítás, maga az élet. Isten félelme egyre inkább keresni, egyre inkább vágyni Isten akaratát. Istennek a félelme nem azt jelenti, hogy reszkes, hanem az, hogy keresd a törvényt, keresd Isten igéjét, hallgass Isten igéjét úgy, hogy jaj, de jó, hogy megtudtam, és nem lesz bajom. Mert Isten szeret, mert nála nem csak kegyelem, nem csak szabadítás, hanem több van az atyai, az Úr szeretete és kegyelme bőségesen rajtunk van. Bőséges nála szabadítás. Nem egyszer húz ki, nem kétszer. Minden helyzetből. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnéből. Isten félelem nem más. Uram, szabadíts meg minket minden bűnünktől. Ezt pedig úgy szeretném, hogy ne kelljen szabadítani, hanem már eleve a bűnnek a vágyától szabadíts meg. Add elém a te akaratodat, add elém a te igédet, hogy amikor mélységben vagyok, kérhessek bocsánatot, kiáltsak hozzád, hogy bocsáss meg Istenem, bocsáss meg Uram, nem tudtam, vagy nem vettem észre, vagy figyelmetlen voltam a te akaratoddal, törvényeddel szemben. A törvény, kegyelem összefüggő. A törvény és a kegyelem folytatása a szabadítás is. A szabadítás pedig önmagunktól való megszabadulás, amikor élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus, és a szabadítás, amikor más bűneit nem kell hordozni, és a másoknak a kútba dobásából Isten kiemel, hiszen egymást dobáljuk a kútba, néha önmagunkat, saját magunkat is. Isten meg akar szabadítani mások bűnétől, és kegyelmet akar adni a mi bűneinktől, és meg akar szabadítani minden bűnünktől, a szabadulás pedig azt jelenti, többé nincs. Az Isten félelemnek a gyümölcse és áldása. Nincs többé bűn, ha felismerted, hogy az a törvény, ami leleplezze a bűnt, egyben megváltoztat, egyben biztosítja, hogy többé nem teszed, ha valóban az Úré vagy.